Jó estét kívánok, köszöntöm nézőket, szervusztok! A Partizánban kiemelt figyelő követjük nem csak a hazai, hanem a regionális közéletet is, nincs ez másként a szerb közélettel sem, ahol november 1-én 15-en vesztették életüket az újvidéki vasútállomáson történt balesetben, és hát azóta egyre magasabbra csapnak a tiltakozás hullámai. Ugye előbb Újvidéken és Belgrádban voltak tömegtüntetések, de nem sokára az egész ország megmozdult, eddig összesen 151 településen volt Szerbia szerte valamilyen megmozdulás. A tiltakozás hullám motorjai a diákok, körülbelül 2 hónapja tartják blokád alatt az ország, hát szinte összes egyetemét, és az elmúlt hetekben szinte mindennapossá váltak az őket támogató és egyben az újvidéki tragédiára megemlékező különböző szolidaritási megmozdulások, demonstrációk. 11 óra 52-kor, tehát délelőtt 11 óra 52-kor, amikor leomlott a vasútállomás előteteje, a 15 áldozatra emlékezve 15 percre tüntetők közlekedési csomópontokat vannak blokkád alá, tehát ez egyben egyfajta megemlékezés, egyfajta tiltakozás a Vučići rendszerrel szemben. Múlt pénteken aztán a diákok felhívására általános sztrájkba lépett az ország, amelyhez a legkülönbözőbb területekről érkeztek a különböző szektorok képviselői. Hétfőre pedig az egyetemisták és támogatóik Belgrád egyik legforgalmasabb autópálya csomópontját foglalták el. A tüntetések tehát egyáltalában nem csitulnak, sőt, egyre inkább eszkalálódnak. Ennek hatására mai fejlemény, hogy reggel lemondott Milos Vučević miniszterelnök és Milan Gyurics újvidéki polgármester. A miniszterelnök így fogalmazott, szó szerint idézem: büszke vagyok arra, amit a kormány az elmúlt időszakban elvégzett, külön kiemelném a gazdaság területén elért sikereket, és azt is, hogy katonailag semlegesek maradtunk. Ami a kormány munkájára rossz fényt vetett, az az új vidéki tragédia volt, ami 15 ember halálát okozta. Úgy tűnik, mintha Szerbia akkor megrekedt volna, és sajnos a politikai haszonszerzés is elindult, egyesek a saját EU-kra szerették volna fordítani a tragédiát. Beszélni kell, mert ebből a helyzetből nincs más kiút. Reggel, amikor felkeltem, megláttam a hírt, hogy Újvidéken verekedés történt, és hogy egy diáklány megsérült. Ennek a politikának, amit én képviselek, a pártnak, amely minden szinten nyert a választásokon, meg kell mutatnia, hogy képes felelősséget vállalni, és a hétfő éjjeli eset után hivatalosan is benyújtom lemondásomat a miniszterelnöki pozícióról. Ezek voltak tehát az új szavai. Vagyis az újvidéki vasúti tragédiában való felelősséget a kormány igazából nem ismert el, de nyilvánvaló, hogy Vučić elnöknek komoly áldozatok és engedmények árán kell az egyetemi diákság körül szerveződő tüntetés hullámot valamilyen módon domestikálnia. A tüntetések alapvetően a közszolgáltatások rossz és elégtelen minőségét, illetve a korrupciót veszik górcső alá, ami megítélésük szerint lehetővé tette, hogy egy frissen felújított állomási épület olyan rossz minőségben készüljön el, hogy az 15 ember halálát okozza, amikor összeomlik. Alexander Vučić elnök amúgy korábban már menesztette a közlekedési és kereskedelmi minisztereket, elrendelte a felújítás iratainak közzétételét, tehát a dokumentációt, ami ezt a beruházást kísérte, több felelős büntetőjogi felelősségre vonását is bejelentette, és aztán tegnap már azoknak a felelősségre vonását is beharangozta, akik feltehetően épp Vučić pártjának az érdekeit kiszolgálva követtek el erőszakos cselekményeket a tüntetők ellen. Nagy kérdés ugyanakkor, hogy a személycseréken túl mi kell ahhoz, hogy Vučić rendszerének egésze megváltozzon. Ugye itt a különböző felmérések szerint a tüntetéseket több mint 60% a szerb lakosságnak támogatja, és ugyanígy a lakosság 52% szerint Vučić elnöknek mennie kell. Ugyanakkor ehhez a politikai képviselet hiányzik Szerbiában. Hogy megépülhet-e, hogy mi szükséges ehhez, illetve hogy egyáltalán miben, hogyan működik, miben hasonlít, miben tér el az Orbáni rendszertől a Vučići rendszer. Szóval erről fogunk ma beszélgetni szakértő vendégeinkkel. Itt lesz velünk az Észverés szerbiai politikai podcast házigazdája Pressburger Csaba, utána érkezik Kocsis Árpád a Mérte szerzője, illetve Gyurkovics Virág az Átlátszó Vajdaság újságírója, illetve egy korábbi beszélgetésünkben is bemutattunk majd egy részletet Tóth Szilárd János politológussal. Most azonban Skype-on keresztül kapcsoljuk Pressburger Csabát. Szervusz Csaba, köszöntelek az adásban.
Szervusz Marci, köszöntöm a hallgatókat, nézőt.
Nagyon köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást. Kérlek, hogy akkor gyorsan foglaljuk össze a legfrissebb fejleményeket, vagy pontosabban azt, hogy azóta mi alakult ki Szerbiában. Ugye, ahogy említettem is a felvezetőmben, Vučević miniszterelnök bejelentette lemondását, illetve az újvidéki polgármester is bejelentette a lemondását. Milyen politikai súlya van igazából ennek a két lemondásnak? Hogyan kell ezt értékelnünk?
Két fontos ott menesztett a államfő, mert hát tudjuk, hogy az államfő áll ezek mögött a döntések mögött, és a szuverén döntései azoknak, akik mondtak. Na jó, lehet, hogy túloztanád, hogy egy fontos bástyát veszített el most a Vučićev rendszer, de azt gondolom, hogy ezzel nem lesz megelégedve a tüntető tömeg, amely tegnap még azt mondanám, hogy egy nagyon jó hangulatú tömeg volt, amikor ez a 24 órás csomópont lezárás volt folyamatban Belgrádban. Most viszont már egy dühös tömeget látni a utcán, ugyanis jelen pillanatban is különböző nagyvárosokban folynak a tüntetések, elsősorban vidéken tömegesek. És most már olyanokat lehet hallani, hogy először mondjon le, és utána irány a börtön. És ezt Vučićevnek címük, ezt az üzenetet.
És alapvetően sikerként tudják megélni a tüntetők ezt a két lemondást, vagy inkább egyfajta szemfényvesztésként értékelik szerinted?
Nagyon zavarja Alekszandr Vučićevet az, hogy az egyetemisták tulajdonképpen ővel nem kívánnak foglalkozni. Úgy vannak vele, hogy az a funkció, amit ő betölt, az tulajdonképpen egy protokolláris funkció, és vele nincs mit tárgyalni. Bármit tesz, az tulajdonképpen irreleváns. Tehát, hogyha ő levált két-három embert, vagy azt mondja nekik, hogy ti vállaljátok most fel a felelősséget, ez nem fogja megnyugtatni a tömegeket. Itt nagyon konkrét követeléseket fogalmaztak meg az egyetemisták, és ezt támogatják, mint azok, akik most kiálltak mellettük, pedagógusoktól kezdve a mezőgazdasági termelőkön át egészen az ügyvédekig.
Ugye mind a miniszterelnök, mind az újvidéki polgármester lemondó nyilatkozatában az éjjel a haladó párt szimpatizánsai által megvert diáklány esetére hivatkoznak. Na most eddig is voltak ugye támadások a diákok ellen, az egész egyetem foglalása művészeti egyetem diákjai elleni november 22-i támadással indult, és hát kormányzati körökből azért nem igazán empatikusan reagáltak eddig ezekre a fejleményekre. Ugye Vučić maga többször értetlenkedett nyilvánosan, hogy már miért kéne megbüntetni valakit, aki a tüntető tömegbe hajt autóval. Miért változott az egyetemistákat érő támadásokkal kapcsolatban ennyire élesen a kormányzati hozzáállás?
Nyilván a korábbi támadásokat nem lehetett ilyen közvetlen módon összekötni a szerb haladó párttal, bár a tüntetők, illetve akik a tüntetésben részt vettek, azok több szemét fölismertek, és ezeket össze lehetett kötni a szerb haladó párttal, de ami az éjjel történt, az konkrétan az, hogy a párt egyik irodájából kirohant két verőlegény, és ők végezték ezt, amit végeztek, tehát vertek meg egy diáklányt úgy, hogy tulajdonképpen a sürgősségi osztályon kötött ki. Hogy miért változott meg ennyire a kommunikáció? Ez folyamatosan változott egyébként. Hol inkább a konfrontatív hozzáállást preferálta a Vučićev rendszer, aztán máskor megpróbált belengetni valamiféle kedvezményeket, kedvező lakáshitelt a fiataloknak például. De miután semmi nem jött be, és állandóan azt hallotta vissza, hogy veled nincs mit tárgyalnunk, nekünk van négy követelésünk, az igazságszolgáltatás végezze a dolgát, és ennyi az egész. De hát ez egy olyan helyzet, amikor egy olyan országban, ahol az igazságszolgáltatást ennyire maga alá gyűrte a kormányzati hatalom, ahol nem beszélhetünk független igazságszolgáltatásról, ott nyilvánvaló, hogy ezek a követelések, amelyek nagyon könnyen teljesíthetők volnának, hogyha működne az igazságszolgáltatás, ilyen rendszerben egyszerűen nem teljesíthetők, mert az tulajdonképpen a rendszer bukásával járna. Tehát ez egy ilyen nagyon, hogy egy ilyen rossz, vagy egy kicsit sántító példával éljek, olyan, mint a Schrödinger macskája. Tehát egyszerre lehet is teljesíteni őket, és egyszerre nem lehet őket teljesíteni.
Ugye elég sok minden történt az elmúlt napokban, nyilvánvalóan hozzájárult ez a két lemondáshoz. Ugye pénteken elindult az általános sztrájk, egész hétvégén tüntetések zajlottak, volt egy 24 órás autópálya blokád, és akkor ezután következett a Vučićev elnöknek ez a békülények nyilatkozata. Mit lehet érzékelni a közhangulatból? Inkább egy nyugalmasabb időszak következhet, vagy fokozódhat szerinted az ellenállás? Egyáltalán hogy kell igazából elképzelnünk ezt az általános sztrájkot, ami péntek óta tart?
Az általános sztrájkhoz elsősorban a pedagógusok csatlakoztak. Tehát az általános sztrájk egynapos volt. Pénteken volt, vagy akkor hirdettek általános sztrájkot. Ez nyilván nem azt jelentette, hogy az egész ország leállt, nagyon sokan csatlakoztak hozzá, de alapvetően, amit meghatározza ebben a pillanatban, az egyetemek blokádja mellett, illetve a tulajdonképpen már mindennapossá vált tüntetések mellett, az a pedagógusoknak a sztrájkja. Tehát általános és középiskolások nagy része egyszerűen nem működik, illetve nagyon sok tanár, tanító nem tartja meg az óráit, és azok közül, akik megtartják, azok sem az összes diáknak, mert vannak szülők, akik nem engedik a gyerekeket ilyen körülmények között az iskolában. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez is egy fontos fejlemény. Őket is próbálták mindenféle dologgal zsarolni, fenyegetni, tehát már pedagógusokra gondolok, ugye elsősorban azzal, hogy a munkahelyükkel játszanak. Aztán jött egy miniszteri rendelet, hogy le kell vonni a fizetésüket azokra a napokra, amikor nem dolgoznak. De azt gondolom, hogy ezzel még csak olajat öntött a tűzre a hatalom, és az is nem látszik tulajdonképpen ennek a sztrájknak sem a vége. És az látszik viszont, hogy egyre többen csatlakoznak hozzá. Itt említettem az ügyvédeket, az ügyvédi kamarát, illetve a mezőgazdasági termelőket, akik az erőgépeikkel vonulnak föl, és biztosítják tulajdonképpen a tüntetéseket, hogy ne történjen olyasmi, amire volt példa, hogy autók belehajtottak a tömegbe.
Amúgy volt lehetőségünk készíteni egy interjút a szerb köztelevízió egyik dolgozójával. Ugye tegnap volt az a Függetlenség nevű szakszervezetnek a saját tüntetése, amit a köztelevízió dolgozói szerveztek. Miközben egyébként magának köztévén több lejáratú anyag is megfogalmazódott a tüntetésekkel kapcsolatban. A lényeg az, hogy holnap érkezik majd az interjúnk ezzel a dolgozóval, aki beszámol arra, hogy hol tartanak most a tiltakozások. Engem igazából az érdekel alapvetően, hogy mennyire lehet érzékelni azt, hogy komoly feszültségek lennek a köztelevízión belül. Egyáltalában mennyire komoly, vagy inkább csak szimbolikus hatású az, hogy a köztelevízió dolgozói is csatlakoztak az ellenálláshoz.
Nincsenek belső információim, azt látom, amit közvetít a köztelevízió, illetve a köztelevízió hírportálja, és én úgy látom, hogy egyre több objektív, és azt is mondhatnám, hogy pozitív hangnemű írás jelenik meg magával a tüntetés sorozattal kapcsolatban. Például éppen a tegnapi 24 órás útlezárással kapcsolatos hírek azok abszolút objektíveknek voltak mondhatók, viszont az a tradicionális fél nyolcas híradó, amit még mindig nagyon sokan megnéznek, és ez már évtizedek óta így van, az továbbra is meglehetősen csínyán bánik azzal, hogy ezekre az eseményekről beszámolja.
Ugye a tüntetők legfőbb követelései az újvidéki tragédiához kötődnek. Maga Vucic elnök egyébként most azt fogalmazta meg, hogy ezeknek a követeléseknek a nagy részét mostanra sikerült teljesíteni. Elérte akkor a tüntetések a céljukat?
Nem sikerült teljesíteni, tehát itt amikor már az első alkalommal bejelentette, hogy most minden dokumentumot közzétesz, és ez volt az első és talán legfontosabb követelése az egyetemistáknak, akik blokád alá vonták az egyetemi karokat, hogy tegyék közzé az összes olyan dokumentációt, aminek bármilyen köze van az újvidéki vasútállomás felújításához, amelyel kapcsolatban korrupciós gyanúk is fölmerültek, hiszen 3 millió dollár, illetve euróra becsülték a felújításnak az értékét, és ebből végül 16 millió lett, tehát több mint ötszörös, ami azt gondolom, hogy egy óriási eltérés, és hát emiatt is...
Még magyar viszonylag is azt mondom, hogy valóban szemetszúró.
Így van, és ráadásul ezek a dokumentumok, amelyeket első körben közzétettek, és azt mondták, hogy itt van most minden dokumentum, nagyon gyorsan kiderült, hogy nem igaz. A szakemberek maguk, az egyetemi kar, az építészeti kar, a belgrádi építészeti karnak a diákjai, tanárai állítottak össze egy listát arról, hogy milyen dokumentumok hiányoznak. A projektdokumentációból, a kivitelezési dokumentációból, milyen szerződéseknek, milyen függelékei hiányoznak, és aztán jött egy második kör, amikor újra közzétettek újabb dokumentumokat, tehát előkerültek valahonnan, aztán egy-két nappal ezelőtt úgy szintén előkerültek újabb dokumentumok. Nyilván ezeket át kell vizsgálni, meg kell nézni, hogy akkor valóban ezekből mi következtethető ki. De mondom, ez még csak az első követelés. Itt van további három is, amelyeknek a teljesítése csak részben sikerült.
Ugye Vajdaság lassabban mozdult, mint az ország többi része. Szabadkán például decemberben nem igazán voltak még tüntetések, januárban pedig már több gimnáziumban sztrájk volt, és több ezeres tüntetések is létrejöttek. Miért mozdultak lassabban a magyar lakta területek, és mi volt az a fordulópont, ami után a vajdasági lakosság is csatlakozott a tiltakozás sorozathoz?
Elsősorban ez a nagyvárosoknak a tüntetése volt, és a kisebb településeken sokkal rövidebb pórázon tartják az embereket, sokkal kiszolgáltatottabb helyzetben vannak, nyilván ez Magyarországon is így van, és hát Vajdaságnak a legtöbb város a kisváros, és ott a pártok irányítanak, és minden egyes városban gyakorlatilag a szerb haladó párt, illetve a magyar többségű városokban a Vajdasági Magyar Szövetséggel koalícióban irányít a szerb haladó párt, és nyilván azok, akik a közszférában dolgoznak, azok, akik bármilyen módon kötődnek a hatalomhoz, vagy a munkahelyük függ tőlük, sokkal kevésbé, sokkal ritkábban szánják magukat rá arra, hogy tiltakozzanak. És éppen ezért történt meg az, hogy azok a magyar intézmények, amelyeknek valamilyen köze van a VMS-hez, például a kisebbségi önkormányzat által alapított intézményekről beszélek, nem csatlakoztak a sztrájkhoz. Így a Kosztolányi Dezső Gimnázium Szabadkán, vagy a Zentai Bolyai, vagy akár említhetném még korábbról a tanítóképzőkart, az egyetlen olyan kart, amelynek magyar a tannyelve, ez sem csatlakozott az egyetemisták tüntetéséhez. És hát ez sajnálatos módon nem csak a politikai befolyásoltságról szól, hanem egyfajta letargiáról, konformizmusról is, amely megmutatkozik mind a tanári kar, mind pedig a diákság részéről.
Ugye a kormányzat azzal riogat, hogy a vajdasági tüntetők szeparatisták volnának, és Koszovóhoz hasonlóan Vajdaság elszakadását szeretnék elérni Szerbiától. Van ennek bármi alapja, illetve szerinted alkalmas-e ez arra, hogy érdemben etnikai feszültségeket keltsen Szerbián belül?
Ez egy borzasztó nagy butaság. Ugye, hogyha csak valaki rátekint az etnikai térképére Vajdaságnak, akkor rögtön látja, hogy több mint 70%-ban szerbek alkotják a többséget, és semmiféle olyan vajdasági tömörülés vagy mozgalom nincs, amely jelentős lenne akár csak az autonómia követelések szempontjából. Maga a Vajdasági Magyar Szövetség, amely hát 10 évvel ezelőtt még talán a legvérmesebb követelője volt Vajdaság autonómiájának, teljesen elhallgatott ilyen tekintetben, és idomult a haladó párthoz, illetve a Fidesznek a politikájához. És rajtuk kívül pedig aztán végképp, tehát magyarok és szerbeken kívül nincs olyan jelentékeny etnikai csoportosulás, vagy olyan politikai szerveződés, amelyik egy ilyesmit akár csak meg is kísérre.
Nézd, utaltam erre a dologra a Vajdasági Magyar Szövetség hatalmát tekintve, de szeretném, hogy egy kicsit pontosabban kitérnél rá, tehát hogy ugye erős kapcsolatok fűzik ezt a szervezetet mind Orbánhoz, mind Vucsicshoz, és engem érdekelne, hogy az felsoroltakon túlmenően általánosságban van-e a szervezetek bármilyen kialakult álláspontja a tüntetésekkel kapcsolatban, vagy bármilyen szempontból látható-e, hogy megingott a támogatottsága a tüntetések hatására?
A Vajdasági Magyar Szövetség igyekszik magát távol tartani ezektől a tüntetésektől, illetve hogy egyáltalán beszéljen róluk. Ha mégis olyan helyzetbe kerül, hogy kénytelen megnyilatkozni, akkor többnyire azokat a paneleket ismételgeti, amelyeket hallhatunk az ország vezetőitől is, tehát hogy nincs itt semmi további látnivaló, hát hiszen minden követelés teljesült, igazán nem világos, hogy miért tüntetnek az emberek. De ugyanakkor a háttérben megy a represszív magatartás, nyilván iskolaigazgatókon keresztül, intézményvezetőkön keresztül, akik hát különféle fenyegetésekkel élve próbálják rábírni a tanárokat, a kulturális dolgozókat és egyebeket arra, hogy nehogy is gondolkodjanak arról, hogy sztrájkolnak, vagy esetleg támogatniuk kellene ezt a tiltakozást. És csak itt említeném meg azt, hogy ennek ellenére a napokban egy hosszú lista jelent meg azoknak a tanároknak a nevével, akik Zentáról, egy vajdasági kisvárosból kiálltak a tiltakozók mellett. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy dolog, és reméljük, hogy a szabadkaiak is legalább követni fogják a példájukat.
Ugye holnap, január 29-én a parlamenti ülésnek a napirendjén van a kormány és a házelnök elleni bizalmi indítvány. Na most Vucic elnök azt nyilatkozta tennap, hogy sürgős kormányátalakításra van szükség, de aztán ezt a parlamenti ülést végül is törölték, hogyha jól értelmeztük. Lehetséges, hogy később megszavazzák a bizalmi indítványt, és előrehozott választások lesznek?
Nyomka fogyottá vált a kormány átalakítása, mert a kormány megbukott. Gyakorlatilag most már csak egy ügyvezető kormányról beszéltünk. Igen, ez az egyik lehetőség, hogy előrehozott választások lesznek. Azt gondolom, hogy ezzel nem érnek semmiféle célt el. Tehát az ellenzék már most kijelentette, hogy ezeken nem fog részt venni. Itt elsősorban az a gond, hogy borzalmasan rosszak a választási feltételek. Tehát erről már nagyon régóta megy mindenféle párbeszéd, de nem jutnak egyről a kettőre. Tehát egyfelől a választói névjegyzékeket nagyon komolyan át kellene rázni. Nagyon sok holt lélek található rajta, akik nem szavazhatnának, de lehet, hogy valaki a nevükben majd behúz egy X-et a megfelelő helyre. Említhetném azokat a választási csalásokat, amelyek történtek a legutóbbi választások során is. A szavazókat utaztatják, átjelentkeztetik egyik településre, a másik, a Boszniából hoznak szavazókat, akik Belgrádba lesznek bejelentve, és ott szavaznak le. És egészen odáig, hogy a média, a közmédia elsősorban, de hát a kereskedelminek becézett propaganda média, mely szintén állami pénzekből, állami reklámokból él, ez folyamatosan ellehetetleníti azt, hogy a kormányzaton kívül más hangok is eljussanak az emberekhez.
Csaba, egy dolgot segíts még értem, ugye Vucic elnök bejelentette azt is, hogy, vagy igazából felajánlotta, hogy az ő személyéről, tehát Vucicéről lehessen népszavazást tartani. Ezt igazából miért utasította el az ellenzék?
Tehát nem arról van szó, hogy elutasította, hanem az, hogy ő ezt nem kérte. Tehát senki nem kérte azt, hogy róla szavazzon, és egyébként sem ennek nem ez a módja. Tehát hogyha ennek csak véleménynyilvánító hatása volna egyrészt, másrészt pedig a parlament maga is leválthatná az államfőt, tehát ez volna a reguláris módja annak, hogyha az elnök azt mondja, hogy jó, akkor nézzük a parlamentben, van-e irántam bizalom, de tehát olyan dolgot próbálnak most ráerőltetni egyfajta gumicsontként a nyilvánosságra, ami senki nem jött elő. Még egyszer hangsúlyozom, itt Vucicnak az ingerenciáit tekintve lényegében nincs semmiféle hatalma. Persze nyilván informális hatalma annál inkább, de ezt próbálják az egyetemisták is megérteni vele, hogy próbáljon visszahúzódni arra a szintre, ameddig neki terjednek ezek a hatáskörei, és kezdje már beleélni magát abba, hogy egy protokoláris államfő, mert semmivel sem több.
Szerinted mi lehet a rövid távú kifutása igazából a tiltakozásoknak, tehát mire érdemes figyelnie a hazai közvéleménynek? Zárásként kérlek még ezt mindenképpen mondd el.
Hát itt jósolni kellene, és erre nem szeretnék vállalkozni, de mindenképpen én ebben a pillanatban úgy látom, hogy a kedélyeket itt ezek az eddigi fejlemények nem fogják csillapítani, sőt ellenkezőleg. Úgy látom, hogy most már bármit is jelentsen, nagyon sokan úgy vannak vele, hogy a végsőkig ki kell tartani az utcán, és sztrájkolva. A választás semmiképpen nem volna megoldás. Volna esetleg egy olyan megoldás, amelyet egy alulról építkező szervezet, a Kreni Promeni, azaz a Indulj és Változtas nevű szervezet javasolt, hogy bízzák az egyetemi plénumokra azt, hogy létrehozzanak egy névsort olyan kormányzatról, amely átvenné egy rövid mandátummal az irányítást az országban, és amelynek egyetlen dolga volna az, hogy kialakítson megfelelő választási feltételeket, és hát nyilván őket pedig a parlament tudná legitimálni, hogyha az ellenzék és a hatalom képviselői is egyetértenének abban, hogy az egyetemek által delegált névsort szakértői kormányként, átmeneti kormányként lehessen kezelni, és utána ők egy jobb választási körülmények között kiírnának egy választást, és utána lehetne itt demokráciáról beszélni Szerbiában.
Pressburger Csaba, nagyon szépen köszönöm, mindezt megosztott a nézőinkkel. A nézőinek pedig felhívnám a figyelmét arra, hogy mindenképpen kövessék az Észverés című műsort, hiszen magyar nyelven vajdasági és szerbiai közeletet ezen a csatornán keresztül lehet a legértelmesebben, az egyik legértelmesebben követni, úgyhogy mindenképpen ajánlom a nézőink figyelmébe, hogy szavazzanak bizalmat Csaba a műsorotoknak. Sok sikert kívánok hozzá a továbbiakban, és minden jót nektek. Szervusz!
Köszönöm, szervusz!
És folytatjuk innen a stúdióból, itt ül már velem Kocsis Árpád, a Mérce szerzője. Szervusz, köszöntelek az adásban!
Szervusz, köszöntöm a nézőket is, és külön köszönteném a vajdasági magyar nézőket is. Azt szoktuk mondani, hogy tulajdonképpen a vajdasági magyarok szava két helyre nem jut el. Az egyik Belgrád, a másik pedig Budapest, úgyhogy most külön örülök annak, hogy...
Szerintem, hogy a szavuk eljut-e Budapestre, de a budapesti szó most eljut hozzá, és reméljük, hogy legközelebb egy kicsit a viszonosságot is tudjuk gyakorolni. Többen hiányolták a lassan 3 hónapja zajló tiltakozás hullámból, hogy amiatt, hogy a tüntetők az ellenzékben is nagyon csalódottak, azok az energiák, amik igazából a tiltakozás hatására felszabadultak, nem igazán tudnak semmilyen irányba becsatornázódni és igazán élessé válni. Ugye a miniszterelnök lemondása azt mutatja, hogy konkrét politikai eredményeket bár el tudnak érni a tüntetők, de az elmúlt nap fejleményét tekintve nem látszik kirajzolódni még az a modell, ami aztán ténylegesen el tudná hozni Vučić elnöknek a lemondását, a megbukását. Jól látjuk ezt, vagy pedig szerinted igenis rajzolódik már valami fajta modell, ami erre is választathat majd?
Ez a modell létezik. Ugye, amikor a tragédia utáni ellenállás formákról beszélünk, akkor azért megkülönböztetünk két nagyon fontosat. Az egyik az utcai tüntetésekben nyilvánul meg, a blokkádokban, ezekről nagyon sokat hallottunk. A másik pedig az egyetemeken zajlik, ahol plénumok alakultak, fórumokat tartanak a diákok, és megpróbálnak valamiféle bázisdemokratikus módon működni. Úgy is tekinthetünk erre a kezdeményezésre, mint ami akár csak ugyan lehet egyfajta olyan politika, ami eredményre vezethet. Nagyon fontos keretbe helyezni azt, ami az egyetemeken zajlik, hiszen erről ritkán hallhatunk. Szerbiában 3 nagy hulláma volt az egyetemi tüntetéseknek, az egyetemisták tüntetéseinek. Az első a 90-es években történt, ez egy napi politikával foglalkozó tüntetés volt, amikor a Milosevic rezsimnek a visszaélése ellen tiltakoztak az egyetemisták. Ez a mostani tiltakozásban részben hasonlít. De volt egy második hulláma is az egyetemista tiltakozásnak, ez 2006 és 2014 között történt. Erre különösen érdemes figyelnünk, mert olyan problémákat vetettek fel az akkori egyetemisták, amelyet aztán Magyarországon is hallottunk 2012-ben. Ekkor ugye a tudásnak az áruvá válása került szóba, egyáltalán a bolonyai folyamatnak a problematikussága, és megkérdőjelezték a hierarchiát is, ami a tudástermelésben jelen van, ami az egyetemeken is jelen van. Ők voltak azok, akik először a plénumot elkezdték használni, mint bázisdemokratikus eszközt. Úgyhogy most azt látjuk, hogy egyrészt napi politikával foglalkoznak a hallgatók, megszervezik ők is a külön felvonulásokat, a foglalásokat, jelen vannak az utcán, másrészt viszont a plénumot is eszközként használják. Nagyon érdekes kombináció az, amit most működtetnek, és ennek vannak bizonyos problematikus vonásai is. Elsősorban itt arra gondolok, hogy nem tematizálódott az egyetemisták körébe a szociális probléma. Ők nem tették szóvá azt, hogy ki férhet hozzá a tudásjavakhoz például. Látjuk azt, hogy nagyon sok ilyen teremtő gesztusuk is van. Például amikor megfenyegették őket az újságok, lejáratás indult ellenük, a titkosszolgálatok is valamilyen módon rájuk szálltak, akkor Újvidéken a szerbiai titkosszolgálat újvidéki főhadiszállás előtt is tüntettek. Tehát rengeteg lelkesedés van bennük, de még mindig nem érte el a forpontját az ő igyekezetük. Pedig éppen a plénumokon keresztül, a fórumokon való bázisdemokratikus működés, jó szívvel a tanácsokról van szó, talán ez elvezethet egy másfajta Szerbiához.
De látsz arra jelket, hogy egyébként ambicionálja ez a diákság, hogy felvállalja a képviseleti funkcióval együtt járó felelősséget is? Mert ugye, bocsánat, tehát, hogy Magyarországon is láttuk azt a példát, de lehetne akár mondani Egyesült Államokbeli példákat is arra vonatkozóan, hogy bázos demokratikus módon szerveződő, sejtszerű hálózatosodásban érdekelt tiltakozások indulnak el, csak pont ott véreznek el, hogy nem tudnak belépni a reálpolitikai térbe, és én éppen ezért ez a rengeteg energia gyakorlatilag végül nem képes transformatív hatást kiáltani.
Igen, ez felvetődik az egyetemistákkal kapcsolatban, hogy például nem nagyon látunk bele a plénumokba. Meg hogy nincsen arca az ő küzdelmüknek. Nem tudunk megnevezni egy olyan egyetemista srácot vagy fiút, aki aztán odaállna a kamerák elé és elmondaná, hogy mi a helyzet. De ez egy nagyon szerencsés, ha meggondoljuk. Tehát az, ami ugye personifikálódik az egész politikánk, látjuk, hogy kiknek az arca fontos a napi politikában, és ez mennyire elhasználódott arca, ők, és ez nagyon szerencsés, tartják magukat, hogy plénumokon, fórumokon, ezek titkos megbeszélések egymás között nem fogják az utcára vinni azokat, amik ott elhangzanak. Nagyon reméljük, hogy tényleg problematizálni fogják a szociális kérdéseket is, ebben csak reménykedhetünk. De az ők egyfajta modellt kínálnak számunkra, nem képviseletet, és ez nagyon fontos. Azt hiszem, hogy Szerbia már megtanulhatta, és oly sok más állam is, hogy a képviseletiség mennyire problematikus.
De a képviselet hiánya is lett problematikus. Tehát ugye ez pont azért problémás, mert adott esetben például nem látható hierarchiákat juttat érvényre, ami ugye bár még kevésbé demokratikus, mint azok a viszonyok, amelyeket egyébként kritizál ez a diákság például.
Igen, ha elhelyezzük a plénumoknak a modelljét, akkor felfigyelhetünk rá, hogy például 1936-ban a spanyol polgárháború idején volt egy nagyon jelentős eszköz arra, hogy bizonyos kérdéseket megvitassanak, hogy döntést hozzanak, hogy cselekedjenek. Tehát, hogy tényleg egy alapvető és demokratikus a szó régi értelmében és eredeti értelmében demokratikus gesztusról van szó. Csak ugyan a hierarchiák ellen lép fel, de éppen ez a forma az, ami meggátolja azt, hogy ezek a hierarchiák létrejöjjenek. Úgyhogy én nagyon bizakodó vagyok abban, hogy ezek a plénumok csak ugyan eluralkodnak az országban. Gondoljuk meg, hogy csak ugyan úgy fogják gondolni a többi munkahelyen dolgozók is, hogy ők is szeretnének fórumokat tartani, ők szeretnének dönteni arról, hogy adott esetben mit termelnek, mennyi ideig, kinek a részére fognak termelni. Elkezdenek gondolkodni azon, hogy a munkakörülményeik milyenek, mi az a kizsákmányoló rendszer, amelyben fönnállnak. Ez lenne azt hiszem, hogy az egyik legüdvösebb dolog Szerbia számára, ami elképzelhető. Sajnos ennek még tényleg csak a jeleit látjuk, és vannak problematikus gesztusok is. Ugye ez egy jellemző, hogy például a pedagógusok és a tanárok tiszta szívvel támogatják a hallgatókat. De ez miért van így? Meg kell fontolnunk azt, hogy ha tényleg az egyetemi hierarchiát nem fogjuk bírálat alá vonni, akkor lehet, hogy a szimpátiáját megtartja irántunk az egyetem, de nem fogunk eljutni egy olyan igazságig, ami például a tudásnak az igazsága.
Az világos, hogy jól értem, azért alapvetően ennek az egész tiltakozás együttesek nem az adja az erejét, hogy a diákság eddig nem látott eszközökhöz nyúl az önszerveződés kapcsán, hanem az, hogy nagyon széles körű társadalmi bázis tud megmozgatni. Tehát felteszem, hogy a szakszervezetek közreműködése nélkül, a televízió dolgozói nélkül, amelyek mégiscsak hierarchizált munkaszervezetek, a diákság önmagában nem lenne képes most olyan erőt kifejteni, mint amit ki tud fejteni. Éppen ezért egy kicsit beszéljünk arról, ami engem most nagyon érdekelne, hogy miért tudott ennyire szimbolikus erejű lenni a kétségtelenül tragikus szerencsétlenség, ami 15 ember halálát követelte. De egyrészt azt gondolom, hogy nyilvánvalóan a szerb társadalom valamilyen módon azért, hogy mondjam, szintén tanulja annak, hogy ez a Vučići rendszer mennyire mélységesen korrupt, háborús traumák is elég élénken élhetnek a közvéleményben. Tehát fölvetődött az a kérdés, hogy mitől tudott mégis ekkora átütő erővel bírni ez a tragédia. Miért a te magyarázatod?
A fetér ugye az elemi fölháborodás az, ami az embereket utcára vitte, és ez egy nagyon jól látható probléma van. És épp ezért vitatkoznék is azokkal, akik például, halljuk ezt gyakran, valamiféle korrupcióról beszélnek, netán arról is, hogy nem tudom, itt valami sötét balkáni dolgok azok, amelyek zajlanak, és ez miatt történt meg ez a rettenetes tragédia. Alapvetően nem erről van szó az én értelmezésem szerint. nem a korrupció fogalmával próbálnám meg leírni azokat az okokat, amelyek a november 1-i, csak ugyanahogy mondta, 15 ember életét követelő tragédiához vezettek. Ugye a korrupció kapcsán, ami jogosulatlan haszonszerzést jelent, láttuk, hogy több politikus is ezzel az ígérettel, ezzel a hívószóval lépett fel az utóbbi időszakban. Például Bolsonaro volt, aki megígérte, hogy most majd elszámoltatja az elődeit, de ugyanez elmondható Xi elnökre, és nem volt ez másként, Vučića sem, és a szerb haladó párta, akkor még nem így hívták, 2012 előtt, amikor azt ígérték, hogy el fogják számoltatni az előttük regnáló demokrata pártot. Ez részben meg is valósult, az akkori nagy vállalkozók, amelyek a demokrata párthoz közöttek, a tájkunok, ahogy Szerbiában nevezik őket, szóval ezeknek a vezetői pár hónapot börtönben töltöttek, aztán pedig szabadultak, stb. Tehát, hogy a korrupció az, ami alapvetően a középosztály hívószava, amennyiben azokat a közjavakat problematizálja, amelyhez ők még valamennyire hozzáférnek, és amikor ezeket elvágják ezektől, akkor természetesen ők úgy érzik, hogy valaki kibabrált velük. Úgyhogy nem a korrupcióval írnám le, hanem egy rendszer szintű probléma az, ami megnyilvánult Szerbiában. Méghozzá a neoliberális, a megszorításokkal élő átmenet, ami Milosevic megbukása után tulajdonképpen folytatólagosan történt Szerbiában. Ez az, ami odáig vezetett, hogy elhanyagolták Szerbiába a középületeket, és ezért történhetett meg, hogy 1964-ben épült, és tulajdonképpen 60 évig ellenőrzést meg nem élt épület az olyan állapotba jutott, amilyenbe, és hogy alapvető dolgokat nem ellenőriztek vele kapcsolatban.
Igen, de ugye ezt mondjuk el a nézőink, tehát ez egy tényleg egészen elképesztő, ugye úgy adták át ezt az újvidéki vasútállomást, hogy novemberben már harmadszorra gyakorlatilag, hogy használatba vételi engedélye sem rendelkezett. Ez a szerb állam teljes diszfunkcionalitásáról szól, a tőke érdekeknek a gátlástalan érvényesüléséről szól, vagy egyszerűen emberi mulasztásról, tehát igazából mi az a magyarázó erővel bíró tényező, amit fontos beazonosítanunk?
Igen. Tehát, hogy tényleg az történt meg, hogy azok a megszorító intézkedések, amelyek 20-25 éve jellemzik Szerbiát, oda vezettek, hogy hogy a középületek és a közszolgáltatások, azok teljesen leromlottak. A közszolgáltatások tragédiája az, ami megnyilvánult az újvidéki vasútállomás előtető szerkezetének leomlása során. Úgyhogy rendszer szintű problémákról volt szó, és nem valamifajta konkrét mulasztásról. Nagyon fontos, és erről is nagyon kevés szó szokott esni a médiába, hogy törvényi megalapozás vezetett ehhez a tragédiához. 2002-ben, tehát az átmenet, a tranzíció korai éveiben a közbeszerzési törvényt módosították. Mégpedig a következő módon, immár nem csak magáncégek építhették a különböző kiemelt beruházásokat, hanem az ellenőrzési munkát is magáncégekre bízhatták, sőt a tervezést is. Nyilvánvalóan ez egy olyan oligopolikus ágazatban, mint az építés ügy, ami rengeteg tőkét igényel, hogy valaki egyáltalán beléphessen erre a piacra. Tehát nyilvánvalóan ez ahhoz vezetett, hogy különböző pozíciókban ugyanazok a cégek jelentek meg, adott esetben az ellenőrzést ugyanaz a cég végezte, mint a tervezést. Ez az újvidéki vasútállomás rekonstrukciója során is megtörtént. Tehát törvény garantálta azt, vagyis egy törvény mulasztás vezetett ahhoz, hogy ez megtörténhessen. A magánosítás olyan fejetlenül zajlott, hogy ehhez vezetett.
Tehát, hogy az építői, illetve az építés minőségét ellenőrző funkciók is egy helyen összpontosultak.
Egy helyen összpontosultak, hiszen hát nagyon kevés cég tud vállalni ekkora felújítást, mint ami az újvidéki vasútállomáshoz szükséges volt. Úgyhogy igen, ez megtörtént.
Jó, ugye miközben Vučićék nyugatbérenceknek bélyegzik a tüntetőket, addig az EU hát nem igazán nyilvánult meg a több mint két hónapja tartó tüntetések alatt. Ugye egyedül a horvát állampolgárok kiutasítása miatt fejezte ki aggodalmait az Európai Bizottság. Na most a Trump által kinevezett különleges missziókért felelős megbízott a tüntetőket iklette arra, hogy ne legyenek erőszakosak. Hogy viszonyul az EU és az USA a tüntetésekhez?
nem is az a kérdés, hogy a tüntetésekhez hogy, mert a Szerbiában a kapcsolatban az a kép élhet, hogy, és talán Vučić államfő is ezt sugározza magából, hogy különböző érdekszféráknak képes megfelelni. Úgy Oroszországnak, mint az Egyesült Államoknak, mint az Európa Uniónak, Törökországnak, Kínának, tehát hogy valami fajta középutat talál a Vučići rezsim. Azt hiszem, hogy Szerbia ügye az már nagyon régen Berlinben, Brüsszelben és Washingtonban dől el, és ezt látjuk Szerbia beágyazottsága kapcsán is, amikor egyszerűen csak rátekintünk a térképre, és megállapítjuk, hogy hány NATO tagország veszi körül Szerbiát, és hogy Szerbia maga is akár a vitatott hovatartozású Koszovóval együtt különböző NATO hadműveletekben vesz részt, ahol különben az Egyesült Államok csapatainak Európába küldését gyakorlatozzák el. Tehát akkor nyilvánvalóvá válhat számunkra, hogy Szerbia tulajdonképpen melyik úton jár. Úgyhogy amit említettél, Richard Grenellnek a megnyilatkozását, aki nem egy kezdő politikus, Berlin nagykövete volt, emellett Donald Trump különleges megbízottja, és úgy mellesleg az Egyesült Államok hírszerző szolgálatának főigazgatója volt. Szóval amikor ő megnyilvánul és azt mondja a tüntetőknek, hogy no-no, csak ne ugráljatok, az erőszak az semmiképpen sem kerüljön az utcára, akkor ez minden szerbiai állampolgár számára érthető üzenet, amit az úgynevezett nyugati államok küldenek Szerbia polgárai számára. Ott a hiba, hogy Grenell elfeledkezik arról, hogy milyen erőszakot alkalmaz a Vučići rezsim, annak érdekében, hogy a neoliberális átalakítást, mi mondom, a 2000-es években kezdődött el, tovább vigye. Elfeledkezik arról, hogy amit hallottunk is az előzőekben, hogy verőbandák azok, akik ütlegelik az egyetemistákat, az utcán tüntetőket, és ezek nem is különösebben bonyolult módon kötődnek a szerb haladó párthoz. Szóval elfeledkezik arról, hogy végül is az erőszakot azt ki gyakorolja. Igen.
És akkor zárásként kérlek, egy kicsit segíts megérteni a nézőink számára, hogy miért nem ellentmondás valójában az, hogy Vučić egyszerre támadja nyugatbarátsággal az ellenetüntetőket, és közben viszont egyre szorosabb, elsősorban is a gazdasági kapcsolat Szerbia és az EU között.
Az, hogy Vučić elnök miket mond, és miket sem, talán most félre is tehetjük ők. Ugye az alapvető probléma vele kapcsolatban az egyik, amit már említettem, a neoliberális átmenetnek a biztosítása, a másik pedig egy nagyon dühítő jellemzője, amikor mindenfajta probléma kapcsán, mint egy Krisztus magára vállalná a problémákat, és úgy állítja be, mintha mindenki ő ellene lépne fel. Szóval, hogy ő, a Vučić most mit mond, az kevésbé jelentős. Tényleg érdemes arra fókuszálni, hogy Szerbia, akár már úgy is fogalmazhatnánk például az Európai Unióval való kapcsolatát illetően, szinte már az Európa Unióban van. Tehát, hogy ha azt tekintjük, hogy a munkaerejének egy nagyon jelentős része az Európai Unió államaiban dolgozik, ha azt tekintjük, hogy a kereskedelem és a termelés az Európa Unió irányába hat, akkor könnyen észrevehetjük, hogy bizonyos szegmentumaiba Szerbia már az Európa Unió része. Ugyanígy, amit a NATO-val kapcsolatban említettem, ez is egy olyan biztosított út, amelyen Szerbia, ha kívánja, ha nem, úgy tűnik halad. Úgyhogy ezt érdemes megfontolni Szerbia kapcsán.
Kocsis Árpád, a Mérce újságíró, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a megkívásunkat, minden jót neked, egyre máskor is.
Én köszönöm szépen, megkívást.
Végig folytatjuk az adásunkat, mégpedig egy előzetesen online rögzített interjúval, amelyben Tóth Szilárd János politológus volt a vendégünk. Az interjút még Vučević miniszterelnök lemondása előtt rögzítette Endrei Mátyás kollégám. Tehát most ez következik bejátszásban, utána még folytatjuk innen a stúdióból az adást.
Tóth Szilárd János politológussal beszélgetek a szerbiai politikai helyzetről. Köszönöm szépen, Szilárd, hogy itt vagy velünk.
Köszönöm szépen.
Azt szeretném először kérdezni, hogy mutassuk be a nézőknek, hogy alapvetően a kialakult szerbiai tüntetés és sztrájk hullámban kik vesznek részt. Megszoktuk, hogy vannak ilyen tüntetés hullámok Szerbiában időről időre, amit alapvetően városi középosztálybeli fiatalság folytat, de lehet, hogy ezzel az állítással is vitatkozni, és kérlek, hogy ezt akkor tedd is meg, de mintha úgy látnánk, hogy a mostani tiltakozás hullám mögött egy szélesebb társadalmi koalíció lehet.
Ja, azzal a nagy általánosságban egyébként nem értek egyet, hogy a városi fiatalság lenne a szerbiai progresszív politikának a motorja, inkább az idősek. Tehát ők messze a legaktívabbak politikailag mindkét oldalon. Most, ezúttal, ugye ez a november óta, vagy a novemberben kezdődött tüntetés sorozat, ami ugye mostanáig is tart, ebbe jogos a kérdés, azért mert nem pontosan beazonosítható az, hogy milyen, tehát hogy ki áll ennek az egész mozgalomnak az élén, mert nem már senki az élén. Tehát hogy ez egy nagyon sokféle irányból kezdődött mozgalom, ugye alapvetően ezúttal való. A városi fiatalok, és azon belül is főleg egyetemisták, meg középiskolások állnak benne, tehát hogy ennyi szerveződés van benne. Illetve az utóbbi időben, ugye a legutóbbi mondjuk másfél hónapban mind több ilyen egyéb intézmények lépnek bele, azért mondom, hogy intézmények, mert hogy intézményesen lépnek bele egészségügyi dolgozók, kultúrában dolgozók, bizonyos kulturális intézmények intézményként vesznek részt a tüntetésben, vagy vállalnak szolidaritást, tehát ilyesmik. Ugye pártok nem, és ugye a tüntetők azok ki is kötötték, hogy nem szeretnének pártlogókat látni a rendezvényeiken, ettől függetlenül természetesen, főleg a vidéki tüntetések esetében, ugye azok az emberek, akik ilyenkor a tüntetéseket megszervezik, azok azért alapvetően a haladó pártnak az ellenzéki kemény magjából állnak, úgyhogy nyilván lesznek személyi átfedések ilyenkor, most is valamennyire vannak, de nem azt látjuk ezúttal, hogy a valós társadalmi támogatottsága nem igazán rendelkező ellenzéki pártok lennének ennek a homlokterébe. Tehát most ezúttal nem ez van.
Hogyha a létező ellenzéki pártok nem képesek ennek a elégedetlenségnek valamiféle politikai képviseletet biztosítani, akkor van-e új jelentkező arra, hogy ilyen politikai képviseletet biztosítson, vagy akár a tiltakozó szervezetekből megszerveződhet-e ilyen, látszik-e ilyen ambíció?
Hát ez nagy kérdés, most egyelőre nincs. Szóval egyelőre az egyetemisták mint egyetemisták tüntetnek, ugye egyrészt blokád van, egyre több egyetemen a fővárosban, de nem csak a fővárosban, tehát hogy érdekes módon a távoli, ugye magyar lakta vidékeken, északon is már előfordulnak ilyesmi. Politikai szervezet egyelőre nincsen. Ha Vucic Iránnak az utóbbi 13 évét visszanézzük, egyébként általában az volt a trend, hogy amikor egy ilyen nagyobb rezsime ellenes tüntetés sorozat elindult, akkor mindig kinőtt egy-két párt. Most még nincs. Meglátjuk, hogy lesz-e igény, az valószínűleg volna rá, azért mert hogy egyenlőre úgy tűnik, hogy a meglévő ellenzéki pártok nem igazán tudják felszívni magukat ebből a tüntetés sorozatból, már pedig ekkora tüntetés sorozat a Vucic éra én nem volt, tehát hogy soha korábban nem látott méretű tüntetések vannak, ekkora tömeg, sőt, tehát nem csak a Vucic éra, hanem a 90-es évek elején óta ekkora tömeg, amennyire én tudom, nem volt még Belgrádban az utcán, meg a vidéki városokban is, ez egyelőre nem találja a politikai képviseletét, meglátjuk, hogy lesz-e. Nem igazán kérnek, tehát hogy az nem véletlen, hogy ezek az ellenzéki pártok nem tudnak igazán kinőni, tehát hogy ugye nagy része a régi demokrata pártnak, ugye ez a szerbiai szociáldemokrata pártnak az utódpártja, amit egy millió részre szakadt már, és hát ezek úgy néz ki, hogy ennek van egy úgymond üvegplafonja, tehát hogy egy bizonyos korláton túl nem tudnak ezek kinőni, nem ők lesznek a Vucic rendszernek valószínűleg az effektív kihívói.
ilyen politikai képviseletnek a hiányában viszont milyen célokat lehet kitűzni egy sztrájk vagy tüntetés hullám elé? Tehát azon túl, hogy maga a mozgalom minél nagyobbra nőjön, minél több fontos intézményt tudjon leállítani, vagy a működésében megzavarni, és ezzel is az elégedetlenséget kifejezni, azon túl milyen célokat tudnak így kitűzni?
Hát a tüntetőknek az egyik követelés az természetesen a köztársasági elnöknek a lemondása. Szóval szeretnének ők kormányt váltani, csak hát valóban addig, amíg nincsen saját politikai szervezetük, addig nem lesz világos, hogy kire fogják leváltani. Ha lesz előrehozott választás, már pedig Szerbiában másfél évenként előrehozott választás van, és nem indulnak semmilyen új politikai szervezettel, akkor borítékolható az, hogy a haladó párt megint győzni fog, mert mondom, én nem számítanék arra, hogy a demokrata pártnak az utódpártjai, meg a néppárt, azok le tudnák győzni a Vučićéket a választáson, tehát hogy egyszerűen nincs akkora bázisuk. Igen. De jogos a kérdés, valóban én is úgy látom, hogy úgy, hogy nem nincs politikai szervezet egyelőre, ami kinőtt volna ebből a tüntetéssorozatból, úgy nem látszik, hogy ebből rezsimváltás lehet, de meglátjuk.
Vučić egyelőre nem előrehozott választást, hanem egy az ő személyéről szóló népszavazást lengetett be. Ugye, ha jól értjük, ez nem jogilag kötelező érvényű népszavazás lenne, de azt állítja, hogy eleget tenne a döntésnek, és még az is érdekes, hogy az ellenzéket szólította fel arra, hogy egy ilyet kezdeményezzen. Ez egy bluff a részéről? Tehát el tudod képzelni, hogy tényleg lesz ilyen népszavazás? És ha igen, akkor azért akarhat ilyet, mert a társadalmi beágyazottságával meg tudja nyerni?
De hát ez az egész fölvetése Vučić elnöknek, hogy egy a személyét illető népszavazást tartanak, ez egy abszurdum. Tehát jogilag mindenképpen abszurdum. Szerbiában közvetlenül választják a köztársasági elnököt. Tehát, hogy amit a Vučić javasol, akkor az, hogy legyen egy köztársasági elnök választás, akkor gondolom, hogy lesznek ellenjelöltek. De ha nem, ha ez csak ugyanegy népszavazás, amiben ő az egyetlen induló, az igen nemet lehet választani, és akkor én nem értem ezt az egész szisztémát, amit kitaláltak. Persze ettől függetlenül lehet, hogy lesz népszavazás, csak hát, hogyha nincs ellene induló, akkor az egy elég furcsa felállás lenne. És hát pláne akkor, hogyha a részvétel alacsony. Egyébként nem tartom az ellenzék szempontjából egy feltétlenül rossz lehetőségnek ezt a népszavazást, mégpedig azért, ha lesz ilyen, mondom, jogilag elég furcsa konstrukciónak megfelelő népszavazás, mégpedig azért, mert ha nem indulnak az ellenzéki pártok, nem indítanak saját jelöltet, akkor ugye nincs ki, hogy veszítsen a Vučića szembe. Tehát, hogy nem, akkor ugye csak az lesz a kérdés a választók előtt, hogy akarom-e a Vučićot, vagy nem. És mint hogy a társadalomnak egy elég nagy hányada nem akarja a Vučićot, de amúgy nem szavazna le egyik ellenzéki pártra se, még csak nem is lehetetlen az, hogy egy megfelelő kampányjal egyébként egy ilyen úgynevezett népszavazáson a Vučićéről szóljönnek ki.
Alapvetően látsz a haladó párton, vagy Vučićon aggodalmat, tehát ezek a lépések, ezek a szokásos politikai manőverezés tartományába esnek bele, vagy ezért egy olyan reakciónak olvasod az ő lépéseit, akár ezt a népszavazással kapcsolatos kezdeményezést, akár a tüntetőknek a szidalmazását, akár ezzel egyidejűleg annak a kommunikálását, hogy hát, hogy teljesíti a követeléseket. Tehát ezt azért annak olvasod-e, hogy valamiféle rendkívüli, az eddigieknél nagyobb kihívást lát a rezsim abban, ami most történik?
Azt mindenképpen érdekesnek gondolom, hogy tettek engedményeket a tüntetőknek. Tehát ugye itt azért egy-két miniszter lemondott, sőt letartóztatások is voltak. Ez mindenképpen szokatlan a Vučić érában. Az eszközeik mindazonáltal nem gondolnám, hogy különösebben elütnének attól azoktól az eszközöktől, amik általában élni szoktak, csak most csak az összehasonlítás kedvéért mondom, ugye magyarországi TV néző számára, ugye nyilván a magyar helyzet
Bocsánat, most volt egy kis, igen. Most volt egy kis laggolás, ha csak ezt a mondatot újra okay. tudod kezdeni. Köszi.
Rendben. Én azt hiszem, hogy magyarországi tévénézőnek hasznos az, hogyha egy kicsit így a magyarországi helyzettel összehasonlítva beszélnek erre a helyzetről, Szerbiában van, és hát ugye mindenképpen vannak párhuzamok, tehát hogy ahogy Magyarországon, úgy Szerbiában is egy ilyen félig meddig autokratikus politikai rendszer működik, de vannak különbségek. Az egyik különbség az az, hogy a Vučićék, amióta hatalmon vannak, nem foglalkoznak a hatalom megőrzésnek azokkal, hogy is mondjam, ilyen szofisztikáltabb, kicsit időigényesebb formáival, mint amivel Orbánik foglalkoznak, mint a választási rendszerre való mahinálás, vagy a média viszonyoknak a radikálisabb átrendezése. A Vučićék sokkal, hogy is mondjam, egyszerűbb és direktebb eszközökkel élnek. Egyfelől rendkívül elterjedt a pártalapú foglalkoztatás, és ezért például ez a tüntetés, ami ma van, ugye ezt az adást 24-én vesszük föl, ma ugye lesz egy nagy kormánypárti tüntetés elvileg Jagodinában, ami egy sumádiai város, Közép-Szerbiában. Ugye ezekre kötelező elmenni, tehát az állami intézményekben, aki dolgozik, azokat felrakják buszra és elviszik ezekre. Egyre nagyobb a nyomás az emberekkel, hogy belépjenek a pártba, tehát ugye Magyarországon ilyesmit például nincsenek. Egyrészt ez az egyik, a másik szokásos eszköze a Vučić rendszernek, amivel most is élnek, az a direkt erőszak, tehát hogy ott tényleg ráküldik a verő embereket a tüntetőkre, az útblokkádokra, az egyetemistákra, meg egyáltalán Magyarországon megint csak ugye az elhíresült Nyakó István esete a választási bizottságban. Szóval ezt kivéve Magyarországon ilyesmik sincsenek, Szerbiában ez inkább a jellemző. Most is ez történik, nem tűnik hisztérikusnak a Vučićék reakciója, szokványosnak mondanám, ezzel együtt azt gondolom, hogy van okuk a aggodalomra. Amit mindenképpen megfontolásra érdemesnek tartanék egy magyarországi néző számára, az az, hogy szerintem azért van abban valami abszurditás, hogy leszakad a kínaiak által épített, vagy kínaiak által felújított ugye vasútállomásnak az előtetője, amikor 15 ember is. Valami Magyarországon nincs ebből nagyobb botrány, pedig hát gondoljunk bele, ugye, hogy ez ugyanaz a vasútvonal és ugyanaz a projekt, hogy Budapest-Belgrád vasútvonalról beszélünk. Tehát, hogy aminek most igaz, fele annyi pénzből, de megcsinálták már a szerbiai szakaszát, és ami magyarországi szakasz még hátra van, hát úgy tűnik, hogy nem a legmagasabb minőségben dolgoztak. Tehát, hogy vajon merül föl a kérdés, amikor Magyarországon is kicsit előrehaladottabb állapotba kerülnek a kivitelezés, milyen minőségbe fogják kivitelezni ezt a munkát a kínai kivitelezők. Tehát, hogyha Szerbiában ilyen rövid a szabadossága, milyen minőségű lesz ez Magyarországon? És ugye mennyi pénzért? Ráadásul ugye Magyarországon kétszer annyi pénzért csinálják ezt az egészet. Végtelen ugye hitelt fölvéve, hogy a magyar állam vagy a magyar adófizetők kárára. Szerintem ezt mindenképpen ki lehetne ezt politikailag kicsit jobban aknázni.
Mi, ha nem is politikailag, de a sajtóeszközeivel igyekszünk is kiaknázni. Reméljük, hogy az a válasz, hogy azért kétszer olyan drága Magyarországon, mert kétszer jobban csinálják. De hát reméljük, hogy ezt nem a saját bőrünkön fogjuk megtapasztalni, hogy így van-e.
Hogy is mondjam, a külföldnek a szerepét az semmiképpen sem értékelném. Túl, hogy a Vučićék az elejétől fogva azzal vádolják ezeket a tüntetőket, hogy külföldi ügynökök lennének, megint csak, ismerős lehet Magyarországról a retorika, és hát ennek vannak olyan vicces elemei, hogy olyan horvát, vagy horvátországi diákokat, akik eljönnek vendégeskedni valamelyik szerb egyetemre, vagy valamelyik egyébként nyugati szervezetnek a workshopján részt vesznek, például az ERSZT-nek, most arra jöttek, néhány diákozokat a szerb rendőrség letartóztatja, és ugye kiutasítja az országból, meg ilyenek. Tehát, hogy nagyon erős az a narratíva a szerb állam részéről, hogy külföldről szervezik a tüntetőket, és pénzelik, ugye legfőképpen horvát részéről, amire a horvátok nevetnek. Ezzel együtt viszont én nem írnám le a nyugati finanszírozó szervezeteknek a szerepét abban, hogy a szerbiai civil szférát működtessék. Tehát, hogy, igen.
Ha még bármit hozzá tennél ehhez záró gondolatként, akkor parancsolj.
Szóval az mindenképpen érdekes fejleménye ennek a tüntetés sorozatnak, hogy nem Belgrádra és Újvidékre, hogy két nagyváros koncentrálódik. Tehát, hogy szerte a közép és délebb, Szerbia délebbi részén levő városokban, és ugye vannak megmozdulások, sőt, ami nagyon érdekes, az ország legészakabbi pontján is, ugye a magyar lakta vidéken. Ugye ez aztán végképp szokatlan, hogy ugye magyarok kisebb-nagyobb számban részt vegyenek ellenzéki megmozdulásokban. A magyar közösségnek Szerbiában a megszokott politikai viselkedése az a kivonulás. Tehát az, hogy kizárólag belső regionális ügyekkel foglalkoznak, meg magyarországi politikával, ami egy abszurdum. Most először, már ki tudja hány éve, ugye van arra egy példánk, hogy magyarok is nagyobb számban részt vesznek a tüntetéseken. Azt nem mondanám, hogy exponálódnak, de azért, mert igazából senki nem exponálódik. Mondom, nincsenek a mozgalomnak feje. Hogy magyar nyelvű transzparensek például északabbi kisvárosokban a tüntetéseken, magyar többségű városokban tömeges tüntetés, szóval azok az egyáltalán nem kis dolgok. De hogy még az állami tévének a dolgozói is, azt hiszem, hogy 400 dolgozója közleményt adott ki, meg amikor tüntetés volt, akkor kimentek teraszra, és molinókat adtak ki, az az állami tévé, amiközben a lejárató kampányt csinálja, szóval hogy vannak itt érdekes dolgok.
Tóth Szilárd János politológusnak köszönöm, hogy a messzi Görögországból, ha ezt megoszthatjuk a nézőinkkel, és a technikai feltételekkel is sikeresen megküzdve megosztottad mindezt velünk, gyere máskor is.
Köszönöm szépen.
Tóth Szilárd Jánossal az interjút kollégám Endrei Mátyás készítette. Most pedig online kapcsoljuk Gyurkovics Virágot, az Átlátszó Vajdaság újságíróját, aki minden igaz, itt is van már velünk a vonalban. Szervusz Virág, köszöntelek az adásban.
Szia, köszönöm a meghívást.
Kezdjük azzal, hogy már sokat tárgyaltuk az adásban, ugye azt, hogy Vucevic miniszterelnök és Duric újvidéki polgármester lemondtak. Ezt tekintetjük annak a beismeréseként, hogy őket is személyes felelősség terheli, személyes politikai felelősség terheli az újvidéki tragédiáért?
Igen, részben az újvidéki tragédiáért, de azt hiszem, hogy az ő lemondásuk hátterében sokkal inkább az áll, hogy jelen pillanatban nem tudják kezelni ezeket a tüntetéseket, hogy se Újvidéken, se országos szinten egyszerűen nem tudják kordában tartani az indulatokat, és szerintem inkább ez az, ami miatt arra kényszerültek, hogy lemondjanak, hiszen ezzel ugye az egész szerb haladó pártféle kormánynak a legitimitását sodorja veszélybe, ugye ez az egész tüntetés hullám. Azt gondolom, hogy inkább itt keresendő ennek az oka.
Ugye tegnap a kormányzat Vucic elnök állítása szerint minden dokumentumot nyilvánosságra hozott, ami az újvidéki tragédiához kapcsolódik. Ez helytálló állítás? Azt hiszem, hogy Virágot talán elvesztettük az online kapcsolással, gondolom, hogy a kollégáim dolgoznak a vonal reparálásán. Nem tudom, hogy Virág, közben itt vagy, hallasz engem?
Igen, most hallok.
Csodás. Szóval, tehát az a kérdés újfent, hogy Vucic elnök bemondása szerint nyilvánosságra hozták az újvidéki tragédiához kapcsolódó minden dokumentumot. Igaz-e ez az állítás?
nem teljesen igaz. Az a belgrádi egyetemnek az építőmérnöki kara nemrég közzétett egy teljes listát arról, hogy szerintük melyek azok a dokumentumok, amelyek hiányoznak ahhoz, hogy itt a közvélemény, meg a szakma egyáltalán eldönthesse azt, hogy megtudja azt, hogy mi minden állt itt a felújítás hátterében, úgyhogy nem teljesen igaz ez az állítás.
És hogy áll a sajtó ezeknek a dokumentumoknak az átnézésével? Egyáltalán azok alapján, amiket eddig fel tudtak dolgozni, milyen új információk kerültek elő?
Korábban még egy néhány hete kiszivárgott az, hogy nem is csak az útibér, hiszen ugye itt egyrészt van a projekt kivitelező vállalat, ugye ez a kínai cég, de mint kiderült, ők is alvállalkozókat alkalmaztak. Az, hogy pontosan melyik ezek az alvállalkozók, az egyelőre nem világos, illetve az, hogy az alvállalkozók mely részfeladatokat végezték el, még az sem teljesen világos, hiszen a szerződések teljes egészében azért nincsenek nyilvánosságra hozva. Ezen kívül ugye az, ami miatt itt a magyar vonatkozás is érintett lehet, az ugye pedig a műszaki felügyeletnek a kérdése. És ezzel kapcsolatban ugye azt lehetett tudni már korábban is, hogy ez egy 6 cégből álló konzorcium volt, tehát egy ilyen vállalatcsoport, és ennek a vezető pályázója volt az Utiber Kft., ez a magyarországi vállalatnak a szerbiai lányvállalata, de ezen kívül szerepelt benne külön a magyarországi cég is, valamint a Viköti Mérnöki Iroda, és ezen kívül még 2 szerbiai és 1 francia vállalat. És mint kiderült, a francia vállalat volt az, amelyik a projektnek ezt a részfeladatát elvégezte.
Wow. És a jelenlegi információk alapján lehet bármi biztosat állítani arról, hogy pontosan mi is vezetett a tragédiához? Megismétlen, Virág, tehát lehet-e a jelenlegi tudásunk alapján, a jelenleg elérhető információk alapján bármi biztosat állítani arról, hogy mi vezetett a tragédiához?
Egyelőre még nem feltétlenül tudjuk ezt. Azt hiszem, hogy nincsenek még erre vonatkozóan pontos adatok. Valószínűleg, hogy nagyon sok lépésben követtek el hibát, mind a kivitelezésnél, mind a tervezésnél, illetve ezt még azt megelőzően a tervezésnél, a kivitelezésnél, azután pedig a műszaki ellenőrzés feladatai során sem voltak kellően körültekintőek ahhoz, hogy minden kétséget kizáró fenntartást egyszerűen megoldjanak, vagy hogy teljes biztonsággal adják át az épületkomplexumot.
Mit lehet tudni a hivatalos vizsgálatról? Ugye 13 ember ellen indult eljárás, lehet-e tudni, hogy miért pont ő ellenük indult ez meg?
Ezek a személyek, akik ellen elindult az eljárás, ezek körülbelül valamennyien vezető pozícióban voltak itt a projekt körül, de például az egyik legemblematikusabb figurája ennek a 13 szeméből álló, szóval, hogy ennek a...
Hát ennek a 13 személynek, igen.
Igen, Gorán Vészisztelt az építésügyi miniszter, ő például pont ugye először éjségsztrájkkal tiltakozott az ellen, hogy őt egyáltalán felelősségre akarják vonni, utána pedig meg is szüntették ellene az eljárást, és az utóbbi hetekben őszintén szóval nem látjuk őt, tehát hogy nem tudjuk pontosan, hogy ő hol van, és arról egyelőre nincs szó, hogy ellene hol tart most jelen pillanatban ez a folyamat.
És lehet tudni azt, hogy hány embert helyeztek előzetesre tartóztatásba, és hányan védekezhetnek szabadlábon? Felteszem, hogy akkor a közlekedési miniszter például szabadlábon van.
Igen, egyelőre szabadlábon van, de még azt se tudjuk pontosan, hogy vele szemben egyáltalán fennáll-e még a nyomozás. Tehát, hogy nem, ezzel kapcsolatban nincsenek információk. Nagyon szűk egyébként, tehát, hogy alig szivárognak információk. Egyébként az is probléma volt még ott eleinte, ezt az ügyészségtől többen is mondták, hogy hasonlóan, mint ahogy korábban voltak már botrányok Szerbiában, itt is elkövette a kormány ezt a hibát, írja a köztársasági elnökkel, hogy ő kezdett el információkat szivárogtatni, és ezzel akár befolyásolhatta is ugye a nyomozásnak a folyamatát. Ez teljesen egy szakmaiatlan hozzáállása volt a köztársasági elnöknek is, meg a kormánynak is. Nyilván a szakemberekre kellett volna bízni ezt az egész folyamatot, és ez így nem történt meg.
Na most a kínai cég, aki a felújítást végezte, a tragédia óta végighárította a felelősségét, mondván, hogy az előtető nem képezte a felújítás részét. Lehet-e már biztosat mondani a kivitelező cég felelősségéről, és egyáltalában hogy ítéli meg a közvélemény a kínaiak felelősségét?
A kínaiak felelőssége azért nem egyelőre még mindig nem tudjuk azt, hogy pontosan mi képezte a felújításnak a tárgyát gyakorlatilag. Azt lehet látni, igen, hogy megváltoztatták a szerkezetét, gyakorlatilag üveget helyeztek rá, átalakították a teljes szerkezetet, de valójában azt, hogy ezt most konkrétan a kínai cég végezte, vagy pedig ő is alvállalkozókat alkalmazott-e, ez most még egyelőre nem tisztázott. És az, hogy mennyire, hogy hogyan vélekedik a közvélemény a kínai vállalatról, azt gondolom, hogy van velük szemben egy fenntartás, De gondolom, hogy ez nem kellő mértékű. Ahhoz képest, hogy a kínaiak egyébként hány beruházásban vesznek részt országos szinten. Most gondolok itt akárcsak, hogyha a Budapest-Belgrád szakasz, vasútvonal szakasz felújításának az egyes elemeire, ugyanúgy országos szinten több másik projektben is részt vesznek. Ők viaduktokat, felüljárókat, aluljárókat, autópályákat építenek. Nyilván kínai hitelből finanszírozott projekteket, beruházásokatban vesznek részt, és valamennyire jelentkezhetnek ilyen problémák, hogyha ugye, mint ebből a tapasztalatból kiindulva látjuk azt, hogy milyen minőségű munkát végeznek. Úgyhogy ehhez képest én azt gondolom, hogy nem kellő a felháborodása velük szemben.
Hogy néz ki, mit lehet tudni egyáltalán a Budapest-Belgrád vasútvonal szerbiai oldalának céges hátteréről? Tehát, hogy azt lehet tudni, a kivitelezés felügyeletét egy magyar cég, az Utiber közúti beruházó Kft. Szerbiai leányvállalata végezte. Mit lehet tudni a magyar és a szerb Utiberről?
Ez a cég Magyarországon azt hiszem, hogy a 2000-es évek közepén alakult talán, de most ebben nem vagyok biztos. Az biztos, hogy a szerbiai lányvállalat az 2014-ben alakult meg. És eleinte viszonylag kevés szót lehetett róluk hallani, ugyanakkor az utóbbi években pedig egyre gyakrabban merült fel a sajtóban az, hogy milyen más egyéb projektekben vesznek részt. Ezek jellemzően mind olyan beruházások, amelyek a szerb kormány szempontjából jelentős beruházásnak számítanak. Gondolok itt például a belgrádi futballstadionnak a felújítására. Ott is hasonlóan, mint ahogyan itt is, műszaki felügyeleti munkálatokat végeztek, de az utóbbi időben már nem csak műszaki felügyelettel foglalkoztak, hanem például projekttervezéssel és talán kivitelezéssel is az egyik híd esetében, de ez csak egy példa. Összesen több projektet nyertek el, ezek különböző közbeszerzések voltak, jellemzően vagy a Viköti Mérnöki Irodával párban, vagy pedig több más egyéb céggel együtt pályáztak, és nagyjából jelen pillanatban olyan 70 millió euró körül van az összértéke a beruházásnak, amennyit eddig elnyertek Szerbiában.
Ugye ők építik a magyar szakaszt is. A megítélésed szerint van okunk az aggodalomra?
Szerintem minden újságírónak és minden felelős embernek, polgárnak az a szerepe ezekből a tapasztalatokból kiindulva, hogy egyszerűen követelje azt, hogy azt, amit ellenőrizni lehet, és amit számon lehet kérni, azt akkor tegyék meg, mert egyszerűen nem lehet megengedni azt, hogy egy ilyen esemény megtörténjen. Itt ugye nem tudom, hogy ez a kollégáim korábban beszéltek-e róla, de itt, amit emlegetnek problémaként, az ugye az volt, hogy mondjuk az anyagon spóroltak, az anyagminőségén spóroltak, hogy talán a projekttervezésnek megfelelően építették meg az épületet, de maga a projekttervezés az nem felelt meg igazából a követelményeknek.
És akkor egy kicsit fókuszáljunk rá az Orbán-Vucic kapcsolatra, és így a beszélgetés vége felé közeledve. Ugye ez a magyar-szerb kapcsolat nem csak a gazdasági térre korlátozódik, gyakorlatilag a Vucic-Orbán politikai együttműködésnek lassan évtizedes hagyomány vagy története van. Mik a legfontosabb állomás, amit szintén érdemes lenne tudatosítani magában a magyar közönségnek?
Igen. Azt hiszem, hogy 2010. Kicsit akadozva hallok.
De mi hallunk téged tökéletesen, úgyhogy nyugodtan folytasd.
A válaszom folytasd. Azért, ha átmegy. Azt hiszem, hogy 2014-ben írták alá az első koalíciós szerződést a Vajdasági Magyar Szövetség és a Szerb Haladó Párt, és gyakorlatilag az Orbán Viktor, illetve Alexander Vucic közötti kapcsolat szerintem akkor lépett egy szintet, amikor valahol egy kicsit ezt a VMS-es, SHP-s paktumot igazolandó Orbán Viktor elkezdte támogatni a szerb haladó pártnak a kampányát, és konkrétan arra buzdított, hogy ugye Alexander Vučićra szavazzanak a vajdasági magyarok. Én azt gondolom, hogy ez egy óriási mérföldkő volt ebben a kapcsolatban, és azon kívül pedig hát ugye rendszeressé tették most már a közös kormányüléseket, közös beruházások vannak, ugye itt energetikai téren is gondolkodnak közös beruházásokban, a koalíciós szerződést is rendszeresen megerősítik, de valójában ez a szövetség maga az, ami a legérdekesebb talán, hogy egyáltalán Orbán Viktornak miért érdeke, akár Alexander Vučićjal, akár a boszniai szerb vezetővel a közös kapcsolat, illetve ezek a közös diplomáciai projektek. Úgyhogy hát ezzel kapcsolatban még biztos, hogy lesznek fejlemények.
És akkor egy kicsit a geopolitikai vonatkozásokra is térjünk ki, mert ugye a Budapest-Belgrád vasútvonal noha orosz és kínai hitelből épül föl, a kínai cég a főberuházó és a megépülése is kínai érdekeket szolgál, de a vasúti kapcsolat azért az valójában Szerbia európai integrációját is erősíti, és engem érdekel, hogy mik azok a geopolitikai kényszerek, amik Szerbiára hatnak a három nagy politikai blokk, Oroszország, Kína, az EU felől, és Vučić hogyan próbál egyensúlyozni és lavírozni ebben az eléggé hát kényes együttállásban?
Hát maguk az erők, amelyek hatnak, azok valószínűleg így a hatalom és a pénz, tehát valahogy a gazdasági és a politikai stabilitásnak az összhangja háromszögében történik. Ugye egyrészt még mindig van egy nyilvános közeledés, vagy egy ilyen hivatalos álláspont arról, hogy közeledünk az Európai Unió irányába. Az más kérdés, hogy valahol ezt a közeledést, erre mindig rácáfolnak azok a tettek, amelyeket így pénz szempontjából fontosabb projektek miatt meglép a kormányfő, illetve a kormány és maga a köztársasági elnök. Ugye ezt hint a politikának is nevezzük, hogy látszólag közeledik az unió felé, de valójában meg sokkal inkább közelebb áll ezekhez az egyéb fél autokrata rendszerekhez, mint amilyen Kína és akár Oroszország. Hát egyelőre itt én a pénz és a hatalmi fölénynek egyszerűen a fenntartási kényszerét látom. Jelenleg azt hiszem, hogy ez az, ami a legfontosabb. Hogy mennyire kitartó az ország az európai közeledés irányába, az egyelőre nagyon instabil lábakon áll. Én azt gondolom, hogy ő még mindig ugye úgy nyilatkozik, hogy szeretné, hogyha az ország az Európai Unió irányába haladna, de most, hogyha megnézzük, hogy a csatlakozási lépéseknek ezek az állomásai, ezek hol tartanak, akkor itt a tettekben azért jócskán elmarad az, hogy hol tartunk jelenleg.
És ha már ezt idehoztad a pénz és a hatalom összefüggéseit Szerbia vonatkozásában, akkor egy másik hasonló ügyről is beszélünk, ami valószínűleg most már kevesebbeknek az emlékezetében van meg, de ugyanakkor rendkívül jelentősége van. Ugye ez a Rio Tinto által tervezett jadarvölgyi lítiumbánya, ami nyáron teljes nyugati hátszelet kapott, és így a kiterjedt tiltakozások és a projekt 2022-es leállítását követően ismét úgy néz ki, hogy meg fog valósulni. Ugye jó lenne, hogyha ezt tudnád foglalni a magyar nézők számára, hogy mit érdemes tudni a Jadar projekt történetéről és a tiltakozásokról ellene. Miért áll be mögé szinte nagy koalícióban Vučićjal az EU, személyesen Olaf Scholz, német kancellár és Szerbia nagykövete révén teljes nyíltsággal az Egyesült Államok is?
Ugye az Európai Unió az hozott egy olyan határozatot, hogy 2035-ig le akarják állítani a belső égésű motoros autóknak a gyártását, és ugye, mint tudjuk, a német autóipar az nagyon nagy mértékben támaszkodna arra, hogy a piacot megtartsa, és ugye, hogyha már itt az elektromos autógyártásra való átállásról beszélünk, akkor a jelen tudásunk szerint az a lítium az, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy ebben az Európai Unión belül Németország továbbra is vezető szerepben maradhasson. Tehát a lítium az ugye az Európai Uniónak a kritikus nyersanyag forrásait tartalmazó listáján is vezető helyen szerepel, Ugyanakkor Európán belül lítiumot jelen pillanatban senki nem termel ki. Ugyan van az Európai Unió területén több ország is rendelkezik lítium lelőhelyekkel, de senki nem termeli ki. És ugye itt jön a képbe a Nyugat-Balkán, és a Jadar-völgy, és a mellette levő boszniai szerb köztársaság területe, ez a Lopára hegyvidék, ez gyakorlatilag ugyanaz a hegyvonulat, és ugyanazzal a nyersanyag forrással rendelkeznek. És ugye itt a Jadar-völgyet illetően ezt jadaritnak nevezték el, hiszen ez egy vegyület, ugye nem csak lítium található benne, hanem bór is, meg egyéb más nyersanyagok, és hasonlóan ehhez a lelőhelyhez, a Jadar-völgy melletti területen, ami mondom, tehát már átnyúlik ugye a boszniai szerb köztársaság területére, ez a Lopára hegyvidék, ugyanezek a nyersanyagok találhatók meg. És most ez a két ország egyébként, hát nem közösen még egyelőre, de vélhetően közösen, hiszen például a boszniai szerb köztársaság nem rendelkezik olyan vízkészletekkel, amelyek például a lítium előállításához szükségesek, az itt van a Jadar-völgyben, Szerbiában. Úgyhogy akkor nem kizárt még egyelőre az, hogy ez a két ország együtt fog működni ebben a projektben, mármint a lítium kitermelésében. És ugye itt nekem volt egy korábbi cikkem, amelyben arról írtam, hogy a magyar állam szerepe is felmerült ebben a kérdésben, hiszen a boszniai szerb köztársaság miniszterelnöke Radovan Viskovics fogalmazott úgy az állami televízióban, hogy a magyar partnerekkel közösen fogják kiaknázni azokat a nyersanyagokat, amelyekkel a boszniai szerb köztársaság rendelkezik. Úgyhogy ami a lítiumot illeti, ez még egy le nem futott meccs, hiszen a polgárok ott is nagyon nagy az elégedetlensége, de egyelőre még nem érték el azt, hogy leállítsák ezeket a projekteket. Ugye ott egy hegyről van szó, itt nálunk pedig a Jadar-völgynek, ami ugye egy jelentős vízkészlete az országnak. Hát azt tudni kell, hogy a lítium kitermelésével nem véletlenül nem foglalkoznak az Európai Unión belül, ez azért van, mert óriási környezetkárosító hatása van magának a lítium bányászatnak is, és kitermelésnek is, és ez az, amit szeretnének elkerülni az Európai Unión belül. Viszont az meg szükséges lenne, hogy az Európai Unió függetlenítse magát a külső nyersanyagforrásoktól, és például a lítiumot az Európa, tehát a kontinens sem belül szerezze be. Na, és akkor igazából itt van egy ilyen képmutató szerepe az Uniónak, amit én látok jelen pillanatban, hogy azért azt nem szeretnék, hogyha az Unión területén belül, viszont ez a Nyugat-Balkán ez tökéletesen megfelel arra, hogy akkor ezt a lítiumot megszerezzék maguk számára.
Nagyon köszönjük, hogy részletesen elmondtad mindezt, mert szerintem ez nagyon fontos tudni, vagy tudatosítani magunkban Magyarországon élve, hogy milyen típusú mozgások vannak még, nem csak Vučić és Orbán vonatkozásában, hanem Vučić és az európai elit, pláne az amerikai elit vonatkozásában, tehát hogy ez egy mennyire összetett geopolitikai játszma, aminek csak az egyik eleme a lítiumbányászat, most ugye a legújabb eleme ez a tiltakozás hullám, és igazából ezzel is szeretném zárni a beszélgetésünket, hogy a tiltakozások és a követelések induló pontja nyilvánvalóan az újvidéki tragédia, de érezhetően túlnőttek ezen a tüntetések. Ugyanakkor kívülről budapesti perspektívában nézve nem látszik az, hogy mi lehet a legfontosabb politikai követelés. Ugye Vučić most azzal próbálja deradikalizálni a tömegeket, hogy gyakorlatilag minden igazából teljesült. Tárnyaltad ezt a képet, hogy valójában mennyire nem teljesültek valójában a követelések. Úgyhogy kérdeznélek téged arra vonatkozóan, hogy szerinted jelenleg mi mozgatja az embereket? Képes lehet-e Vučić egy-két héten belül lehűteni a kedélyeket? Illetve látszik-e már bármilyen szempontból számodra az, hogy lehet-e bármilyen szervezete, pártja, mozgalma a követeléseknek, ami kiélesíteni és ilyen értelemben képviselni képes ezt Vučić pártjával szemben?
A jelen pillanatban azt gondolom, hogy a tüntetés hullám az igen, valóban a november 1-i katasztrófa miatt indult el, de az, amiről tulajdonképpen szól, az, ami az egésznek így a mozgató rugója volt, illetve az, ami az egésznek a hátterében meghúzódik, az pedig az a mindent átszövő korrupció, ami oda vezetett, hogy ez a tragédia is megtörténhetett, de nem csak erről a tragédiáról van szó, azért ez az ország, ez most 2025 elején, azért nagyon sok tragédiát és rossz pillanatot tudhat maga mögött az elmúlt években, és akkor most nem megyek vissza a 90-es éveknek a borzalmaig, hanem csak tényleg a közelmúltban, most akár hogyha a belgrádi iskolai lövöldözésre gondolunk, vagy az eltűnt kislányra, vagy arra, hogy az autópályán balesetet okozó politikusnak a bűnösségét bizonyító 2 perces videófelvétel eltűnt, egyszerűen nem létezik tovább is, ez miatt nem is vonható felelősségre, és ehhez hasonló dolgok történtek. Úgyhogy ez tulajdonképpen az, amit most szeretne elérni valójában a polgárság, tehát hogy a nép, az, hogy egyáltalán ezt a mindent átszövő korrupciót valahogyan megfékezzék, és ugye nyilván ennek a kormány az, ami a szövete, és azt hiszem, hogy inkább erről szól ez a tüntetés, hogy egyszerűen a demokratikus jogainkat tudjuk érvényesíteni. És kérdésedre válaszol.
Igen, ezt akartam kérdezni. Bocs, nem folytasd akkor.
A másik kérdésedre válaszolva pedig, hogy jelenleg látok-e olyan erőt, amelyik ebből az egész hullámból kiemelkedvén esetleg tudna-e egy ellenpólust felmutatni Vučićjal, illetve a szerb haladó párttal szemben. Én jelenleg nem látok ilyen opciót. Én ezt már elmondtam egy másik interjúban is, hogy ugye ahhoz képest, hogy Magyarországon mondjuk ott van a Magyar Péter jelenség, hogy így fogalmazzak, és nálunk ez nincs. Jelen pillanatban tényleg egy ilyen alulról szerveződő civil kezdeményezés az egész. Nem tudom, hogy szükséges-e egyáltalán. Mert hogyha most a demokráciának az elveit nézzük, akkor azt mondjuk, hogy valójában nem fontos az, hogy ki az a személy. Az a lényeg, hogy a demokratikus jogrendszert érvényesítse, és ehhez nem kell egy olyan személy, aki ugye az előző vezetőinkhez hasonlóan is elvitorolja ezt a hatalmat. Kérdés az, hogy most ez a generáció, amelyik elindította ezt a hullámot, ez vajon igényele egy ilyen vezetőt? Mert hogyha igen, akkor én nem látok erre jelen pillanatban opciót.
És még egy értelmező kérdés, mert ugye nem biztos, hogy nézőink döntő többségének megvan, de azért Szerbiának a közelmúltbeli politika története is számtalan éles kanyarral van szegélyezve, hogy egy kicsit ilyen képzavarral éljek. Tehát itt tényleg minden elpróbálkozott már az ellenzék, összefogással, választási bojkottal, új pártalakítással, hogy most nem menjünk bele a részletekbe, egyikkel sem sikerült igazából Vučić elnöknek a népszerűségét érdemben megtörniük. Tehát ugye az sem igazából feltétlenül újdonság, hogy széles tömegek vonulnak az utcára Belgrádban, és tiltakoznak valami ellen, amit a hatalom szemében, vagy a hatalom szempontjából nem kívánatosnak tartanak. Szóval mi az új elem igazából, vagy mi miatt nem apatikus a szerb nép? Szerinted mi fogja igazából ennek a tiltakozás hullámnak a fenntarthatóságát biztosítani?
Egyrészt az, hogy mennyire biztosítja a fenntarthatóságát, azt most nem tudom előre megjósolni, de az, ami most más, az, hogy ez az új generáció az, aki fölállt, aki végre nincs terhelve azokkal a traumákkal, amelyekkel a korábbi generációk mind-mind terheltek voltak, gondolok itt akár a háborús borzalmakra, vagy csak egyszerűen arra, hogy itt azért a magyarokat nagyon nem szívesen látták a 2000-es évek elején, vagy arra, hogy mekkora volt a munkanélküliség. Úgyhogy most ez a generáció, akiről most beszélünk, egyetemisták, 20 évesek, 20 pár évesek, ők azért nagyon jól beszélnek angolul, látják azt, hogy mi történik a világban, és követelik maguknak azt a normát, amit valahol bárhol máshol megkapnának. Ez az egyik dolog, hogy nekik nagyon tiszta elképzeléseik vannak arról, hogy milyen társadalomban szeretnének élni, és ez az, amit mondjam azt, hogy az én vagy a tőlem idősebb generációk már majd, hogy nem elfelejtettek. A másik dolog pedig az, hogy azért ez most tényleg a bőrünkre megy ez a játék. Tehát, hogy az, hogy 15 ember egyik percről a másikra meghalljon, az elfogadhatatlan. És ugye pont az a legijesztőbb ebben az egészben, hogy ez tulajdonképpen bármikor megismétlődhet ezek a játékszabályok alapján, és bárki ott állhatott volna az előtető alatt, és ez bármelyikünkkel, vagy bármelyikünk családtagjával, szeretével is megtörténhetett volna.
Gyurkovics Virág, nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondtad a nézőinknek, rendkívül átfogó és éles képet tudtál adni arról, hogy mi zajlik Szerbiában. Köszönöm szépen, hogy segítettél egy kicsit eligazodni a szerb viszonyok közepette. Nézőinknek pedig azt javaslom, hogy kövessétek Virág munkáját az Átlátszó Vajdaság felületein keresztül. Köszönöm szépen, még egyszer itt voltál, gyere majd máskor is, minden jót neked, szia!
Köszönöm a lehetőséget.
Ezzel pedig adásunk végére értünk. Nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmeteket. A mai adásunkban alapvetően a szerb helyzetről akartunk egy átfogó képet adni. Nyilvánvalóan az apropót az adta, hogy a mai nappal lemondott többek között a miniszterelnöke is a kormánynak. De ez csak az apropó, hiszen itt hónapok óta tartó tiltakozás hullám zajlik, ami a november 1-i tragédiát követően bontakozott ki Szerbiában, amit alapvetően a diákság indított el, és mostanra gyakorlatilag a társadalom egyre szélesebb körei csatlakoztak hozzájuk, hogy más nem mondjak, például a köztévét munkatársai is részben az általános sztrájkhoz, egy pénteken csatlakoztak, részben pedig maguk is szerveztek tüntetést ettől függetlenül. Amúgy, hogy a Szerb TV-ben milyen viszonyok uralkodnak jelenleg, hogy hogyan élik meg a dolgozók azt a helyzetet, hogy egyrésztről most ők maguk is a tiltakozásnak az egyik szereplői, másrésztről viszont a tiltakozókat lejárató propagandaanyagoknak az előállítói. Nos, erről fogunk egy interjút sugározni a holnapi nap folyamán, amelyet a Szerb Köztévé egyik vezető szakszervezetisével tudtunk készíteni, aki maga egyébként szintén szervezője a tiltakozásoknak. Hogyha szeretnétek még alaposabb, még átfogóbb képet kapni a szerbiai eseményekről, akkor holnap is nézzétek majd meg ezt a videónkat. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, én Gulyás Márton voltam Budapestről, jó éjszakát kívánok, ciao!